Tudod-e, mi a különbség a női és a férfi sampon között?
Fogalmam sincs.
A nőire az van ráírva, hogy félhosszú, egyenes, száraz, töredezett hajra, a férfire pedig hajra, a testre, házra, autóra, mosógépben, mosogatógépben, stb.
Ki gondolta volna?
Na hát ennél sokkal technikaibb jellegű információkkal meg szellemesebbekkel. Startom most az őrültek, méghozzá Máté Gerivel
és Tálos Péter Csongorral.
Készen állsz? Indul az Őrültek, a világ legfurcsább, legérdekesebb, legkülönfélébb híreivel. Nem csak a technika világából. Szakmai partnerünk a HVG Tech rovata és a STECOM, az SZDE kommunikáció és médiatudományi tanszéke. Támogatónk a Rádió 88.
No hát a helyzet az, hogy ismételten eltelt egy újabb hét, mi már egyre jobban vártuk ezt a napot, hogy ide csücsessünk újra a stúdióba, és elkészítsük nektek az újabb Őrültek epizódot. Most is elég különleges témákkal készültünk nektek. Ezt már most elmondanám az elején, hogy ha nektek lenne téma javaslatotok, akkor nyugodtan írjatok nekünk Facebookon, Instán, vagy akár az Őrültek info@gmail.com-ra. És akkor én nem is húznám tovább az időt, vágjunk bele azzal, hogy találtam egy ilyen cikket, hogy a többet káromkodó emberek intelligensebbek és megbízhatóbbak, vagy megbízható barátok a kutatások szerint. Tehát te biztos az vagy, Gerikém.
Miért talán sokat káromkodok?
Hát nem, természetesen nem. Vagy hát mondhatnánk ezt, hogy természetesen nem, de szerintem nem kell álszentkedni. Én tudom magamról azt, hogy azért néha-néha kicsusszan egy-két trágárabb kifejezés a számon, de szerintem ezzel te is így vagy, nem?
Hát igen, meg szerintem szeret káromkodni az ember.
Te szeretsz káromkodni?
Én szeretek káromkodni. Nekem jól esik néha kifejezetten.
De így indokolatlanul, csak úgy random?
Akár indokolatlanul.
Mikor káromkodsz a legtöbbet? Ha ideges vagy, ha izgulsz, hogyha nem úgy sikerül valami, ha nagyon örülsz, mik a helyzetek, amikor te igazán sokat káromkodsz?
Ha izgulok, bár ösztönszerűen jön ez a húb effektus.
Mondd ki nyugodtan, majd kisípolom maximum.
Mondjam, azt, hogy húb.
Hát például.
Jó, kimondtam.
Oké, wow. Hát mondjuk senki nem hallottam, mert mondom, kisípoltam. A lényeg, hogy volt egy kutatás, hogy persze a kutatás is kimondja azt, hogy nem a folyamatos trágárkodásról van itt szó, hanem a szabad szájúságról, mert hogy állítólag ez egy jó jel tud lenni. A felmérés alapján, és már pedig elég sok, több tízezer embert vizsgáltak meg, azoknál, akik nem félnek trágárabb kifejezéseket is használni, azt mutatták ki, hogy sokkal megbízhatóbbak, vagy legalábbis jobb barátok, illetve, hogy sokkal jobb a szókincsük, és sokkal változatosabban tudják kifejezni magukat, feltéve akkor, hogyha a káromkodást is jó helyen és megfelelő időben, a megfelelő kontextusban tudják használni. Mert nyilván itt nem a folyamatos b***gelésről van szó, hanem hogyha az ember egy olyan szituációba kerül, akkor ezt így tudja nyomatékosítani esetleg a kifejezéseit, és nem tudom nálad, mondjuk mi az a változó, ami segít ahhoz, hogy ne káromkodj annyit, vagy mennyire kell odafigyelned, ha mondjuk beülünk ide a stúdióba, hogy ne káromkodj annyit, vagy ez tök ösztönösen jön, hogy persze ilyenkor nem fogsz.
Ösztönösen jön igazából, viszont én azt vettem észre, hogy aki mondjuk nagyon diplomatikusan tud fogalmazni, az tud igazán jól káromkodni.
Igen?
Igen.
Én nekem mindig furcsa az, hogyha én találkoztam már néhány olyan emberrel, aki mondjuk teszem azt híradóban, vagy valamiféle rádióban, vagy olyan helyen dolgozik, ahol sokan látják, és sokan találkoznak az arcával, vagy a hangjával, vagy a személyiségével nap mint nap, és ezáltal, mivel olyan helyen dolgoznak, soha nem káromkodnak. Viszont ha a való életben találkozik vele az ember, vagy esetleg olyan verkfilmet látsz róla, vagy legyen ez bármi, akkor nekem ilyen tök furcsa érzés tud lenni hallani káromkodni egy színészt, egy híradóbemondót, vagy bármi egyéb. Neked volt már ilyen sztorid esetleg? Ha volt, akkor azért nevet nem mondjál szerintem, de...
Én egyszer egy félig híres időjárás jelentőt hallottam káromkodni.
Hogy lehet valaki félig híres, ezt előtte tisztázzuk.
Szerintem úgy, hogy a nevét azt nem tudom, de a tévéből felismertem.
Igen.
És
élőben hallottad káromkodni?
Élőben hallottam, az árkádba kajáltam, ő pedig mellettem ült egy másik asztalnál, és telefonon beszélgetett valakivel. Uh-huh. Amikor kicsúszott a száján az, hogy f***ért. Uh-huh. Amire így nem számítottam, főleg az ő orgánumával. Úgyhogy az így meglepetés volt számomra.
Igen, én szerintem egyébként nyilván vannak, akik azt vallják, hogy már pedig a való életben is igencsak drágább dolog, meg egyébként szerintem, és ezt a cikk is alátámasztotta, hogy a nőkkel szemben valamiért sokkal nagyobb az elvárás afelé, hogy ne káromkodjanak soha, még az ilyen tök hétköznapi szituációkban sem. Nem tudom, neked van esetleg olyan érzésed, hogy mondjuk egy nő kevésbé vonzó számodra, hogyha, vagy jobban, hogyha káromkodik? Már nem feltétlenül folyamatosan, csak így néha.
Hát, időzítés függő, meg hogy hogyan tudja használni.
Hát, ha intelligensen használja ezt.
Így van.
Mint nyelvi eszköz.
Igen.
Mert hogy lássuk be, azért biztos vagyok benne, hogy nincs olyan ember, jó, biztos van, de hogy nagyon-nagyon kevés olyan ember lehet a világon, aki tényleg az életének minden egyes pillanatában arra figyel oda, hogy soha ne csúszson ki semmiféle káromkodás a száján, és mindig tökéletes pontossággal fejezze ki magát a lehető legkisebb tráger megnyilatkozás nélkül.
Ez biztos így van. Az én csajom például fantasztikusan tudja használni, hál' Istennek, és emiatt nagyon jót is szoktam szórakozni rajta, amikor úgy dönt, hogy akkor most egy kicsit.
Igen, egyébként
verzióra
a párommal én is így vagyok, hogy ő ritkán, de akkor viszont indokoltan.
Igen.
És az meg tök jó tud lenni, hogy és egyébként szerintem, hogyha valaki, mondjuk valaki te megismersz egy olyan embernek, aki tudod, hogy nem káromkodik sokat, de aztán előtted meg mégiscsak káromkodik, akkor az nekem legalábbis egy ilyen helyzetben egyfajta bizalmi pozíció, vagy legalábbis azt érzem, hogy akkor bízik bennem, hogy előttem már káromkodni ismer, nem?
Olyan, mint az első hangos pukik.
lehet, hogy van köze hozzá. És egyébként a következő cikknek is lehet köze a káromkodáshoz abból a szempontból, hogy én mikor elolvastam, ezt te küldted nekem, Geri, mikor elolvastam, akkor szerintem káromkodtam egyet, hogy ez mekkora hülyeség. Vezess föl, kérlek, te jó, mert én ezt nem tudom komolyan elmondani.
Szerinted milyen zenei műfajra érlelődnek a legjobban a sajtok?
Micsoda?
Volt egy ilyen kutatás, az utóbbi fél évben zajlott, Svájcban. Azt hiszem, hogy 6 guriga sajtnak játszottak non-stop ugyanolyan zenét. Mozarttól kezdve, Led Zeppelinig nagyon változatos volt a repertoár, és egy meglepő győztes került ki a végén.
Na de várjál, szóval a kutatás arról szólt, hogy berakták egy-egy dobozba ezt a x darab guriga sajtot, x időre, és folyamatosan naphosszat ugyanazt
folyamatosan
a zenét hallották.
Igen,
hallották a sajtok, úristen.
Hallgatták a sajtok a zenét.
És a végén megkóstolták egyesével, de egyforma sajtok voltak?
Ugyanolyan sajt, csak másféle zenét hallgattak.
Uh-huh. És akkor a végén megkóstolták, és megállapították, hogy melyik finomabb.
Igen.
Na, én most ebbe ott tudnék első körbe belekötni, hogy ne haragudj már, de az, hogy valami finom vagy nem finom, az tökéletesen szubjektív.
Szubjektív.
Mi alapján mondta meg, hogy az egyik finomabb, mint a másik? Lehet, hogy nekem tök másik ízlik.
Lehet. Ezek ilyen sajtszakértők voltak, akik megmondták a végén, hogy melyik a
és
legjobb.
És minden körülmény ugyanolyan volt, csak a zene volt más?
Csak a zene volt más.
Biztos, hogy benne semmi különbséget nem éreztem van az ízekben.
Lehet.
Na, melyik nyert, azt mondd el nekem.
Tippelnél, akkor nem találnád ki, de pont a hip-hop műfaj nyert.
Komolyan?
Így van.
Én valami klasszikusra gondoltam volna.
Az egyik kedvenc számomat a Tribe Called Quest-től a We Got the Jazz-t hallgatták a sajtok, mármint, hogy az az egy sajt hallgatta, és egy picivel édesebb lett a többinél. A többinek nem okozott változást a zenehallgatás, de amelyik a hip-hopot hallgatta, az egy picivel édes később lett.
Hála Istennek, hogy ez csak egy hangban hallható műfaj ez a podcast, mert most ha látnák a kedves hallgatók, hogy én hogy nézek rád, én ezt nem tudom elhinni. Hát most valaki magyarázza már meg nekem tudományosan azt, hogy csak attól, hogy milyen zene szólt a sajtnak, más íze lesz.
Szerintem a hangfrekvencia.
Hát ez nettó hülyeség.
Én nem tudom.
De hogy te hiszed azt, hogy lesz, van különbség a sajt ízében azért, mert más zenét hallgattak.
Én biztos
vagy,
nem venném
egyáltalán
észre. Biztos nem venném észre, de ki tudja. Nem is értek a sajtokhoz, úgyhogy.
Ha van esetleg a hallgatóság között sajt szakértő, vagy olyan, aki esetleg foglalkozott már sajt érleléssel, akkor nyugodtan írjon nekünk, nagyon kíváncsiak lennénk arra, hogy zenére a sajtok máshogy érlelőnek-e. Én ezt tökéletesen hülyeségnek tartom, de kedves egészségükre. Viszont sajnos a következő témánk az, az egyel kevésbé vidám, viszont sokkal technikaibb jellegű, abban a szempontból, hogy kiderült az, hogy tavaly novemberben járt Magyarországon az új-zélandi terrortámadás elkövetője. Na csak, hogy tisztában legyünk a helyzettel, március 15-én egy úriember terrortámadást hajtott végre két mecset ellen egy új-zélandi városban, megölve ezzel 50 embert, 50-et pedig megsebesítve, és az is kiderült, hogy 2018. november 26-án a Lökösháza vasúti határátkelő helyen ausztrál állampolgárként egyedül lépett be Magyarországra. Viszont a férfi ekkor terror adatbázisban nem szerepelt, illetve vele kapcsolatban ilyen partnerszolgálati jelzés nem érkezett. Az fogott meg bennünket ebben a cikkben, hogy számomra is elképesztő az, hogy a mai technikai lehetőségek adottak arra, hogy miután kiderült, hogy Új-Zélandon valaki végrehajtott egy terrorcselekményt, gyakorlatilag napokra rá, sőt, egész pontosan, 3 napra rá, már kint van a cikk arról, hogy ő mikor járt és hogyan Magyarországon utoljára.
Igen, ez teljesen elképesztő. Elképesztő, hogy, hogy ezt ilyen exakt módon meg tudják mondani. És maga az eset az egyébként fölfoghatatlan, hogy ilyen megtörténhet. És ezzel kapcsolatban szerintem még annyit tudnék elmondani, hogy mi az, amit nem tudnak rólunk.
Igen, én most pont olvastam egy olyan cikket, ezzel mondjuk nem vagyok teljesen tisztában, úgyhogy bocsánat, hogyha esetleg pontatlan információt közölnék, hogy valamiféle fejlesztést szeretnének végrehajtani a Bluetooth kapcsolatokkal kapcsolatban, méghozzá olyan szinten, hogy akinek az eszköze képes Bluetooth kapcsolatra, annak a helyzetét szinte centiméter pontossággal meg tudják határozni, hogy merre van. Ugye manapság a mobil internet segítségével így is igen pontosan meg lehet határozni egy telefonnak a helyzetét, ha nem is centire pontosan, de egészen konkrétan meg lehet mondani, így rá lehet bökni a térképre, hogy hol tartózkodik, meg ugye nagyon sok ilyen telefonkereső applikáció van már. Nyilván a legtöbb esetben azért te ezt manuálisan ki tudod kapcsolni a telefonodon, hogy ne tudjanak lekövetni, viszont nekem tök érdekes, én velem még nem fordult elő, és nem tudom, hogy nálad van-e ilyen. Több ismerősöm mondta már, hogy most nem tudom pontosan, hogy vagy a Facebook applikáció, vagy a Messenger applikáció, mikor hazaért a lakásába, akkor dobott neki egy üzenetet, hogy hello, hazaértél?
Micsoda?
Mert hogy ugye be tudod állítani például a Google térképen is, hogy te hol laksz, meg hol a munkahelyed, meg stb. Meg hogyha engedélyezve van ugye napközben a helyzet elérés, akkor azt nyilván egy ilyen nem feltétlenül annyira nagyon fejlett intelligencia ki tudja számolni, hogy te melyik nap hol alszol, meg hol vagy a legtöbbet, ebből azért könnyű következtetni, hogy te hol laksz. De nem vagyok benne 100%-ig biztos, és nagyon sokféle hírt lehet hallani ezzel kapcsolatban, hogy ha te kikapcsolod manuálisan, akkor attól függetlenül valahogyan bizonyos embereknek, bizonyos szervezeteknek, bizonyos megfelelő technikával szerintem biztosan el lehet érni azt, hogy te éppen hol tartózkodsz, ha van nálad okos eszköz.
Igen, és nem biztos, hogy egyértelmű, de mi most nem azt akarjuk megkérdőjelezni, hogy ez jó vagy rossz dolog-e, mi ezt nem akarjuk így eldönteni. Uh-huh. Mi csak fölvetjük ezt kérdésként, hogy mi az, amit nem tudnak rólunk konkrétan, mert ez alapján minden tevékenységünk, mintha nyilvános lenne bizonyos szemszögből.
Ami az, amit nem tudnak rólunkról jutott eszembe, hogy az egyértelmű, hogy mondjuk például a hirdetések, az internetes hirdetések alapvetően úgy működnek, hogyha te valamire rákeresel, mondjuk egy bizonyos fajta termékre, szolgáltatásra, akkor utána feltehetően, hogyha jól működik ez a fajta hirdetési metódus, akkor ugye hasonló dolgokat fog neked feldobálni hirdetésben. Ez egy tök jó dolog a hirdető szempontjából, meg neked is tök jó dolog, hogy olyan reklámokkal találkozol, ha már muszáj belefutni a reklámokba, amik érdekelnek. Viszont az egyik ismerősöm azt mesélte, hogy vettek egy kis cicát, lett egy kis cica a családban, és ő nem fotózta le a macskát. Nem rakta ki se Facebookra, se sehova, hogy lett egy macskájuk. Nem publikálta ezt, hogy ott a macska. Másnap már a macska kajás reklám érkezett meg a Facebookján. Lehet, hogy puszta véletlen. Tényleg lehet, de azért ez egy kicsit ilyen gondolatébresztő.
Igen, én például egyszer úgy jártam Budapesten, egy nagyon kellemes délután töltöttem el harmad magammal és egy nagyon kedves cimborámmal, akit Attilának hívnak, és elég sokat ittunk, ivás közben jönnek a fantasztikus ötletek, és kitaláltuk, hogy beef jerkyt kéne, szárított marha húst kéne gyártani. Mert hogy baromi drága egyébként, ahhoz képest, hogy mekkora mennyiséget tudsz venni egyszerre, nem telt el negyed óra vagy 20 perc, már ott volt a telefonomon a hirdetés, hogy X helyen be tudom szerezni a beef jerkyt X forintért.
Igen. Nem vagyok benne biztos, hogy az okos eszközökkel 100%-ig biztonságban vagyunk ebből a szempontból, de hogyha esetleg van ezzel kapcsolatban akár valamiféle sztoritok, tapasztalatotok, akkor nyugodtan azt is írjátok meg, és most a biztonsággal kapcsolatban akkor gyorsan át is kötnék már a következő témára, ami viszont sokkal pozitívabb, és én ennek tökre örülök, mert hogy én nem olyan rég vettem meg az első autómat, és épp ezért nyilván egy picivel többet foglalkozom azzal, hogy milyen biztonsági lehetőségek vannak, meg stb. És nyilván ilyenkor az ember egyre jobban benne van ebben a világban, és úgy látszik, hogy már az autón kívül is szaporodnak majd a légzsákok, mert hogy szigorodó normákat hozhatnak új biztonsági megoldásokat az autóiparba, mint például ezt, hogy nem belülről nyílik a légzsák, mert ugye most már szerintem alapkövetelmény az, hogy ne csak előről vigyen téged légzsák, vagy nem biztos, hogy alapkövetelmény, de a legtöbb autóban már oldalról, hátulról, stb. Egy csomó helyről nyílik légzsák. Viszont megjelent egy olyan is, ahol az autó külsejére nyílik ki egy hatalmas nagy légpárna, mielőtt ugye neki menne mondjuk oldalról valaki, és ezáltal nem csak az utast védi belülről, hanem az ütközést is tompítja már kívülről.
Egészen elképesztő, hova fejlődik az autóipar is, mint minden más.
Igen, mondjuk nekem ezzel kapcsolatban mindig csak azt tud eszembe jutni, hogy tök jó az, hogy vannak ilyen megoldások, és természetesen a lehető legnagyobb szükség van ezekre, de én mindig, amikor gyakorlatilag minden nap, amikor beülök az autómba, nem telik el úgy nap, hogy ne találkozzak olyan sofőrökkel az utakon, akiknek én biztos vagyok benne, hogy nem adtam volna jogosítványt. Persze mindenkinek van, szerintem, aki valaha ült autóban, mindenki csinált már hülyeséget, én is. Ezzel teljes mértékig tisztában vagyok, de egy olyan helyzetben, amikor teszem, az dugó van, vagy látja, hogy sokan vagyunk, vagy bármi hasonló, meg egyébként is, hogyha az autó valánya mögött ül valaki, én nem hiszem el, hogy nem tud egy picit is arra gondolni, ahelyett, hogy hülyeséget csináljon, hogy mindenki épségben odaérjen, ahova akarjon, és ne erőszakosan, türelmetlenül vezessen. Nemrég jártam Ausztriában, és egészen elképesztő, hogy mennyivel másabb a közlekedési kultúra. Nyilván nagyon sok helyen, nagyon sokféle közlekedési kultúrával találkozhat az ember, de hogy a magyarokhoz képest mennyivel előzékenyebbek.
Meg türelmesebbek is.
Elképesztő. És az, hogy egy csomó helyzetben egy csomó idegeskedést, káromkodást akár, meg ilyen hülye szituációt megoldan az, ha mindenki csak egy embert, ha van egy nagy dugó, csak egy embert maga elé enged. Mennyivel egyszerűbb a történet. És ez most nem csak az autósokra vonatkozhat szerintem, hanem a biciklisekre, a gyalogosokra, a motorosokra, a bárkire.
De? Lehet. Én nem vezetek úgy, hogy nem tudom.
Jó, de te gyalogosként nem szoktál ilyen hülye szituációkat találkozni a közlekedésben, hogy nem azért kerülsz kellemetlen helyzetbe, mert hogy ez adódott volna magától is, hanem mert hogy valaki egyszerűen hülyén vezet.
Én már akkor odrézselek, amikor valaki előttem nagyon lassan sétál.
Ez fejtsd ki nekem egy kicsit bővebben.
Idegesít, ki kell kerülnöm, a járda közepén vannak, nem tudok mit kezdeni a helyzettel, nem tudom, melyik oldalról kerüljem, mert hogyha az egyik oldalra kihúzódok, akkor arra húzódik, ha a másik oldalra, akkor a másik oldalra húzódik, elviselhetetlen.
Te már ettől ideges vagy?
Én már ettől ideges vagyok.
És hogy oldod meg az itut?
Kettővel gyorsabban lépek.
Hát akkor neked nem szabadna jogosítványt adni. Már ne haragudj.
Ki tudja, lehet, de...
És ha utasként ülsz egy autóban, és látod, hogy olyan közlekedési szituáció van, ami idegesítheti a sofőrt, akkor te nem?
Akkor előjön belőlem a nagyon mélyen elásott, mondjuk ez eléggé rossz szó, de a nagyon, nagyon mélyen elrejtett Palik László, és kommentálom az eseményeket.
Én nem gondoltam volna rólad, hogy ennyire ideges típus tudsz lenni közlekedés ügyben.
Mert túl gyors vagyok. Ilyen egyszerű.
Jó, ilyen és kerékpárral, gondolom úgy is közlekedsz.
Kerékpárral sokkal higgadtabb vagyok.
Komolyan?
Komolyan.
Miért?
mert nekem fontos az, hogy én nagyon sokat sétálok is, de amikor biciklizek, akkor szem előtt tartom azt, hogy gyalogláshoz képest mennyivel vagyok gyorsabb kerékpáron. És akkor így ez egyfajta zenállapothoz segít hozzá.
Oké. Türelmetlenség meg idegeskedés kapcsán érkezik a következő sztorink is, ugyanis hát egy bolgár rendőr volt az, aki nem mondanám, hogy túlságosan kedves dolgot tett a kollégáival, noha nem szándékosan csinálta ezt, mert hogy hát volt egy kisebb tüntetés, hogy mi miatt, azt most egyelőre szerintem hagyjuk is, mert a sztori szempontjából szinte lényegtelen, és hát a rendőrök könnygázt akartak bevetni ugye a tüntető tömeg oszlatásához, ám ez egy picit kellemetlenül sült el, egyetlen egy dologgal nem számolt a kollega, hogy szembe fújt neki a szél.
Hát igen, a szemünk képességére nagyon vigyázni kell. Ez most a sportásnak nem jött össze.
Úgy sikerült kifújni a könyvgázt, hogy gyakorlatilag szinte csak a rendőrök kaptak belőle a tüntető tömeg gyakorlatilag semennyit. Itt vannak a képek egyébként, hogy így szegény kollégákat folyamatosan törölgetik szemüket, szájukat, meg kapják a vizet, hogy valamit kezdjenek a helyzettel. Soha nem volt még szerencsém, hál' Istennek, ahhoz, hogy könyvgázt fújjanak rám, nem tudom milyen érzés, még nem tudom, hogy mennyire borzalmas dolog ez. De azért ez egy érdekes felvetés, most függetlenül a szerencsétlen rendőrtől, hogyha valaki a saját munkatársaival tesz rosszat akarat ellenére, akkor az mennyire tud utána így kihatni a munkai légkörre?
Én úgy mondanám, hogy minimum egy kávét utána.
Majd mondjuk itt voltak legalább 30-an.
Itt voltak legalább 30-an, akkor lehet, hogy családi pizzákat kéne rendelni egy párat. Én szerintem nem vált a hónap munkatársává az a rendőr, aki ezt elkövette. Tömeget oszlatott. Csak rossz tömeget, igen.
Te tettél már esetleg így valamilyen szempontból rosszat a kollégáid, de ha nem is direkt, de akár direkt, nem tudom, hogy milyen.
Egyszer 10 percet kellett várniuk miattam.
Ennyi,
ez egy,
jó?
Ez egy hosszú sztori, nagyon idegesítő volt utána, de azóta is ezt hallgatom.
Azóta is ezt hallgatom. Igen, mondjuk a várakozás az, erről megint nagyon-nagyon sok mindent lehetne kivesézni. A lényeg az, hogyha valaki ilyesfajta technikai eszközt vesz a kezébe, mint mondjuk egy gáspré vagy hasonlók, azért érdemes erre odafigyelni. De munkahelyi sztorikkal kapcsolatban is nagyon szívesen várunk esetleg tőletek észrevételeket, vagy történeteket. Hál' Istennek nekem még azért nem volt olyan történetem, hogy valami irgalmatlan nagy baklövést kövessek el, úgy, hogy ez a kollégáimnak rossz legyen. Követtem már, de az nekik nem volt rossz. Max jót rögtek. De hál' Istennek egyébként velem még nem fordult ilyen elő. A következő téma az viszont én egyelőre sok mindent nem tudok még mondani, mert hogy te egyen jártasabb vagy a cikkel kapcsolatban, ha minden igaz. Mesélj.
Így van. Valószínűleg kiderült, hogy ki volt hasfelmetsző Jack.
Már hogy pontosan meg volt, ki volt az?
Nagyjából voltak feltételezések. Egy Kosminski nevű férfi, az, akiről sokan sejtették, hogy ő lehet az, aki hasfelmetsző Jack volt, de most egy új DNS teszt ezt megerősítette. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy ez kiderült.
Tehát jó, és mi alapján csináltak DNS tesztet? Oda mentek egy random sírhoz? És
leszármazottak. Uh-huh. Leszármazottaktól vettek DNS-t, és azt összehasonlították a fölelhető bizonyítékokkal.
Azt tudjuk egyébként, hogy milyen bizonyítékok vannak? Vagy voltak?
Igen, az áldozatok vákendőjén találtak ilyen DNS nyomokat, amiket összehasonlítottak a Kosminskinek a leszármazottainak a DNS-ével, és ez megerősítést nyert, ez a teória, hogy ő a hasfelmetsző Jack.
Na most én annyira nem vagyok teljesen tisztában a sztorival. Időben hol vagyunk?
19. század.
Vége?
Vége, igen, igen.
Nem igazán tudom, hogy ő pontosan hány bűncselekmény...
Vége vagy közepén, nem egészen emlékszek rá, bocs, hogy a szabadba vágtam. Arra sem emlékszem, hogy hány áldozata volt, de az biztos, hogy pánikba tartotta egész Londont.
Én azt nem értem, oké, az egy tök jó dolog, hogyha kiderítik, és utána kiderítik, azt mondják, és ő kész. Volt, és
ennyi,
pont ennyi?
Ennyi. Hát nem tudnak vele mit csinálni, tekintve, hát, hogy
nyilván.
azt hiszem, hogy 53 évesen halt meg a pasas egy elmegyógyintézetben. Tehát
ha tudják, hogy 53 évesen halt meg, és egy elmegyógyintézetben, hogy nem tudják, hogy ki az?
Nem tudták bizonyítani. Ja, erre a fazonra nem tudták rá bizonyítani.
Ja, hogy már megvolt, hogy valószínűleg ő az, csak nem tudták ennyire rá bizonyítani, hogy aha, parádés.
Ja, úgyhogy a következő az a zodiákus gyilkos lesz, arról te hallottál már?
Nem még.
A zodiákus gyilkos az San Francisco környékén volt egy ilyen fazon, aki szedte az áldozatait, és a mai napig nem tudni, hogy ki lehetett az.
De mikor történtek ezek a...
Ez már azt hiszem a 60-as vagy 70-es években, inkább a 70-es években volt.
És ő is ilyen rettegésbe tartotta ott a környéket?
Igen.
Vagy? Hát, de akkor valószínűleg ő is nem él már, vagy...
Nem tudjuk. Tényleg nem tudjuk.
Még azt se tudni, hogy él semmit. A fazon.
Semmit. Gyanúsítottak nyilván vannak, de senki nem tűnik ki igazán.
Engem egyébként őszinte leszek, mindig idegesítettek azok a fajta ilyen bűnügyi sorozatok, meg filmek, meg ilyen hasonló sztorik, amikor egy ilyen irgalmatlan rég történt gyilkosságot, vagy balesetet, vagy tök mindegy micsodát elővesznek, úgy, hogy már mondjuk tudják azt, hogy nem élnek az a nem él a gyilkos, vagy nem élnek azok az emberek, akik részt vettek ebben, mert ha még élnek, és folyik a nyomozás, oké. De ha már nem, akkor őszintén...
Úgy érzed, hogy nincs tétje?
Nem az, hogy nincs tétje, hanem akkor foglalkozzanak olyan dolgokkal, amik sokkal fontosabbak ennél.
Erre nem nagyon tudok mit mondani.
Nem? Tehát, hogy van. Ha mondjuk ha van erre egy külön csoport, aki azzal foglalkozik, hogy felderítse, hogy ki volt hasfelmetsző Jack, ugyanazt az energiát, amit erre fordítanak, miért nem tudnak olyan ügyekre fordítani, amik még a mai napig mondjuk, hogy mondják ezt szépen, érvényben vannak, vagy tehát, hogy még el lehetne mondjuk kapni a gyilkost, vagy stb.
Ez tök jogos. Egyébként ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott most egy ilyen true crime doksi, amit nemrég néztünk meg a csajommal, és abban az volt, hogy 10 éven át fogalma se volt senkinek, hogy ki lehet az, hogy ki követhette el a gyilkosságot, majd ez idő alatt annyit fejlődött ez a technológia, amivel ellenőrzik ezeket a bizonyítékokat, hogy egyszerű DNS teszt alapján meg tudták mondani, hogy ki az. És el tudták ítélni ez alapján. És kiderült, hogy ugyanez a fazon még valószínűleg 2 gyilkosságot követett el, de az már trükkös, hogy azt a másik 2-t hogy úszta meg.
Nagyon különleges a történet, viszont lassan-lassan az időnk végéhez érünk majd. Előtte viszont még azért van sztorink. Az egyik, ami sokkal inkább teches, mint szerintem eddig bármelyik is, de azért természetesen azt még egyszer szeretném hangsúlyozni, mi nem csak teches információkkal szeretnénk foglalkozni. Ez viszont abszolút mértékben az, kutatók szerint rákot okozhatnak a vezeték nélküli fülhallgatók. Mert hogy viszonylag magas rádiófrekvenciás sugárzást bocsátanak ki, és hát nyilván erre csináltak egy kutatást. Soha életemben nem használtam még rendszeresen, próbáltam már ki, de rendszeresen soha nem használtam még vezeték nélküli fülhallgatót te.
Soha. És nem is szeretném ezután főleg.
Hát ezután annyira én sem, bár bennem az merül fel kérdésként, hogy oké, ha egy ilyen mini eszköz, mint egy vezeték nélküli fülhallgató rákot okozhat, akkor mi van egy mobiltelefonnal, ami nem tudom hányszor akkora. Mi van egy számítógéppel, egy tablettel, egy tévével, amik szintén gondolom én, nem vagyok benne biztos, igencsak magas rádiófrekvenciás sugárzást bocsáthatnak ki. Meg hát mennyi olyan eszköz van körülöttünk, ami hasonló cipőben járhat, és most egy igazán mini dologról, egy vezeték nélküli fülhallgatóról beszélünk, tehát egy fülméretű kis eszközről.
Igen. Én egyébként, amikor készülékváltás előtt voltam, telefonváltás előtt voltam, akkor láttam, hogy megjelent egy cikk arról, hogy melyik telefonok azok, amelyik a legkevesebb rezgést bocsátják ki, és melyikek azok, amelyik a legtöbbet.
És ez alapján választott a telefont?
Nem, de megnyugodtam. Megnyugodtam, mert a leggyengébb, ilyen értelemben leggyengébb telefonok, azt hiszem top 5-jébe benne volt az új telefonom.
És hogyha nem lett volna benne, vagy mondjuk a másik végén van, akkor az befolyásolt volna azzal kapcsolatban, hogy mást vegyél?
Az lehet, lehet. Sokan mondják, hogy mennyire király telefonok a Xiaomi-k, de Xiaomi meg Huawei telefon volt, vagy nem vagyok benne biztos, de Xiaomi biztosan a negatív toplista élén.
Nem emlékszel véletlenül, hogy Apple termékekkel mi a helyzet?
Szerintem ott kicsit nagy volt a szórás, de azt hiszem, hogy jobb helyezést értek el.
És akkor a topban meg a Samsung?
Benne volt a top 5-be az S9 Plus.
Aha. Mik voltak még ott? Ilyen no-name telefonok
most
is voltak
köztük? Most nem emlékszek rá, de gyakorlatilag az összes telefont szerintem megnézték, ami mondjuk így nagy kereskedelmi forgalomban elérhető.
Na jó, ezt a cikket mondjuk lehet érdemes lenne megkeresnünk. Ha megtaláljuk, vagy megtalálod, akkor meg Facebook oldalunkon meg is találjátok. És mielőtt elköszönnénk, van még egy olyan sztori, amihez, hát Geri elmondta nekem, nyilván még így az adás előtt, én megmondtam, hogy hű, hát ehhez én sok mindent nem tudok hozzáfűzni, úgyhogy próbáld meg ezt most Léci úgy elmagyarázni, hogy ne csak én, hanem hogy így átlagosan értsük. Sokan mondhatom így a hallgatókkal együtt szerintem, hogy így értsük, mire van szó.
Az utóbbi napok szenzációja az volt, hogy orosz tudósok, azt hiszem, ha jól emlékszem, megfordították az időt.
Legalábbis így hozták le a cikket.
Így hozták le a cikket, méghozzá, ha jól tévedek, akkor a Cosmopolitan volt az. Uh-huh. A nagy globális Cosmopolitan lehozta, hogy megfordították az időmenetét, csak hogy ez nem igaz. Mert a kvantum folyamatokat fordították meg, ami nem egészen jelenti azt, hogy az időt is. És ennek egy gyakorlati példáját fogom most elmondani. Uh-huh. Azért nincs például a mikróhoz hasonló hűtési technológia.
Tehát olyan hűtő, ami
mondjuk,
csak berakod, mondjuk és
beállított,
akkor...
hogy 2 perc múlva legyen jéghideg a cucc, mert a részecskéknek olyan rezgése van, amit nem lehet visszafordítani. Ez ilyen kvantumfizikai axióma.
Tehát, hogy a mikró az ugye növeli a rezgést,
igen.
De ezt visszafordítani lassítani nem lehet.
Igen.
Aha. Viszont most nekik sikerült.
Most nekik sikerült, így van. Úgyhogy lehet, hogy lesz majd ilyen mikróhűtő.
Igen. Mondjuk ez egyébként furcsának hangzik a kifejezés, mert ahhoz, hogy mikró, már a meleget kapcsoljuk hozzá, de hogy mikrohullámú sütőnek van ez ugye. De ez a mikrohullámú hűtő. Tök jó lenne. Nekem nagyon tetszene.
És mit hűtenél vele?
Imádnám. Hát én például olyan ember vagyok, hogy a leveseket nyilván melegen fogyasztok én is ételt természetesen, de nem tudom elviselni azt, hogyha úgy rakják elém a levest, hogy az még gyakorlatilag ilyen 97,5 fokos. Vagy a tea, a legjobb példa, a kedvenc példa, tea. Nem vagyok képes teát forrón inni. A párom az gyakorlatilag szerintem 100 fokosan iszta a teát. Tehát, hogy így felforra vízforralóban a víz, ráönti, egy picit hagyja, hogy így beleoldódjon, és már iszza. De nem az, hogy így szülcsögeti, hanem, hogy így megissza. Uh-huh. Én meg bolondulnék, hogy nem fáj. Én ezt nem értem. Tehát, hogy én nem vagyok képes például a teát, meg meleg levest nagyon-nagyon durván melegen fogyasztani, valaki így szereti, biztos, hogy benne, hogy teát minden nap hűtenék.
Hát vannak ilyen azbest bemenetű, megkező emberek, akik el tudják viselni ezt a hőfokot, én sem bírom egyébként.
Szerintem majdnem minden családban van egy nagymama, aki gyakorlatilag a 100 fokos edényt is konyharúan nélkül, meg sütőkesztyű nélkül fogja
szerintem
meg.
Szerintem még annál sokkal több fokosat is.
Nagyon durva.
Igen.
Na jó, ha bármelyik témához van esetleg hozzászólásotok, akkor azt nagyon-nagyon várjuk. Az előbb említett, vagy hát a műsor elején említett elérhetőségekkel megtaláltok minket. Facebookon és Instán nagyon megköszönjük, hogyha lájkoltok, követtek minket, meg is lehet osztani, bármit lehet csinálni egészen nyugodtan, illetve hát remélhetőleg most is valamelyik felületen hallgatok, de csak hogy tudjátok, ott vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, SoundCloud-on és Mixcloud-on is. Jövő héten pedig ismételten érkezünk majd. Az utána való hétre pedig lesz majd egy igen érdekes meglepetésünk. Ez ugye április első hétvégeje lesz. Nem fogunk április elsői tréfákat üzni, ezt már most el tudom mondani. Annál sokkal jobb dologgal érkezünk majd, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is. Jövő héten meg remélem jössz, Gerikém, újra. Egyedül nehezen csinálok itt bármit.
Hát, majd látjuk, hogy jön-e még a busz.
Jó van. További szép napot, hetet, hétvégét, bármit is nektek. Jövő héten találkozunk.
Vagy bármit. Csákó.
Hello, hello.
Tarts velünk jövő héten is. Ez volt az Őrültech a Rádió 88 támogatásával. Szakmai partnereink a Techom és a HVG Tech rovata.